Jó estét kívánok, drága Tamás, te vagy az első szerintem. Erev Tov, Erev Metsuyan. Erev Tov Seil Kulánu. Mindenkinek jó estét kívánok. Vége Lákos, jó estét kívánok. Jó estét, jó estét, jó estét. Erev Tov, Horváth Gábor. Micsoda meglepetés. Na. Akkor jó estét, szép estét még egyszer mindenkinek. Ugye keddi napon befejeztük a gyertyagyújtás törvényeit, és a mai estén egy újabb érdekes témát kezdünk el golcsa alá venni. Mégpedig én arról fogunk beszélni, hogyha visszaemlékeztek, akkor már beszéltünk sok érdekes dologról. Beszéltük olyan dologról, amelyek a judaizmus mindennapjaira, minden pillanataihoz kapcsolódnak, aztán beszéltünk olyanokról is, ami leginkább a szombathoz kapcsolódik, aztán beszéltünk, hogyha jól emlékeztek, nem tudom, ki tudná visszamondani az utóbbi 9 hónap minden hetes tanításait, nagyon sok érdekes dolgokról tanultunk, ugye? Csak gyorsan tegyük egy kicsit rendbe az embernek, tök jól esik egy kicsit így. Jól esik egy helyes Ákos. Jól esik egy kicsit így elújságolni, hogy milyen sok dolgot tudtunk már együtt átvenni, aki lemaradt akármiről, az visszanézheti. Ugye beszéltünk arról, hogy az állatkínzásnak a tilalma. Aztán beszéltünk arról, hogy a kipa. Aztán beszéltünk arról, hogy találtárgyak. Aztán beszéltünk a szombati gyertyagyújtásról. Aztán beszéltünk a szülők tiszteletéről. Aztán beszéltünk az állatkínzás, azt mellett, hogy mondtam. Aztán beszéltünk ugye sok apróbb témáról, ugye az a fának, a gyümölcsfáknak a kivágásának tilalmáról. Érdekesebbnél érdekesebb dolgokról volt szó, a pocsékolás tilalmáról. Ma este egy újabb dolgot fogunk együtt megtárgyalni és áttárgyalni. Remélem, hogy hasonlóan aktívak lesznek majd, és nem csak az óra végén, hanem az akár az óra közben is. De az óra végén mindenféleképpen szeretnénk majd időt szentelni a kérdésekre. Ma este arról fogunk tanulni, és ez körülbelül két részre próbálom majd felosztani, hogy szabad-e lopni? Mi van a lopással? Mi, ugye? Borzasztóan egyszerű kérdésre, még egyszerűbb válasz. Ugye nem szabad lopni, ezt mindenki tudja, minnyáján tudják, tudjuk. A kérdés az az, hogyha vallások szerint és a judaizmus szerint hol van? Nagy ünnepekre is tanultuk, igen. Hát persze, kóseroltunk konyhát, széderestét, igen. A kérdés az az, hogy hol van a lopásnak a határa, kérem tisztelette. És arra gondoltam, hogy a mostani és az ezt követő előadás, ez kicsi eltérően az eddigiektől, ez egy sokkal májszibb, sokkal olyan dologból is, tehát olyan részéből is, olyan rész is lesz ennek az előadásnak, illetve ennek a közös tanulásnak, ami nem csak a sulkanárokból van, tehát nem csak azt fogjuk idézni, hogy mit mondanak a nagymesterek, vagy mit mond a Gemara, és nem csak azokat ugye idézzük, hanem sok-sok olyan kérdése fog foglalkozni, ami nogiale mais, ami tényleg a mindennapi cselekedeteinket is arra is hatással lehet. Tehát akkor lopás. Mi a lopásnak a határa? Mit szabad, mit nem használatok-e? Ugye csak egy pár érdekes kérdés, hogy bemelegítésként. Ugye használatom a barátomnak a tárgyait anélkül, hogy ő megengedte volna. Igen. Most nem azt keresünk, nem arra keresünk a választ, hogy az emberek miért lopnak. A gond, hogy erről is beszélhetünk majd egyszer, nem most, mert ez nem filozófia óra, de amúgy erről is van írva rengeteg ugye a zsidó misztikában, hogy az a dolog, hogy valaki lopásra kényszerül, ez honnan fakad a lelkéből, miből jön ez, nem feltétlenül mindig abból, hogy valaki szegény. De én sokkal inkább most a vallásokbéli kérdésekre próbáljuk majd megkeresni ezen és a következő estén a választ. Szóval lényeg az, hogyha például szabad-e használni egy olyan dolgot, amit a barátom ott hagyott, és egész biztos, hogy nem aggódik afelől, hogyha használom, hogy elrontanám. Jó a kávé. Ez egy érdekes kérdés. Aztán például mi van akkor, hogyha valaki elmegy egy étterembe, vagy mondjuk egy esküvőre, és elkezd csomagolni. Elviheti az ételt magába. Vagy például mi van akkor, hogyha valaki elmegy egy rendezvényre, és a rendezvényen van egy, ugye ki vannak téve a tálak, az tele van étellel, és az élet, és megmaradt egy közös tálba. Abból elteheti-e azt, ami ott benne maradt, vagy vissza kell adni, vagy nagyon érdekes kérdések. Vagy például szabad-e valakit megviccelni azzal, hogy ellopom, legalábbis időszakban intermitálóan egy valamilyen tárgyát, azt én zsebre teszem, és azt nézem, hogy az illető mennyire aggódik azon, hogy hol van ez a tárgy. Nem loptam el, csak megvicceltem. Szabad-e ilyet csinálni? Ezekről fogunk tanulni a mai este. Akkor nézzük meg az alapját mindennek. Először is egy nagyon fontos kérdés szeretnék. Egy nagyon fontos részletet szeretnék mindenkivel ugye, tudatni, és azt szeretném, hogy ezt a vallások szerint is megértenénk, és minden jobban. Ugye mi a különbség a lopás, és mi a különbség a rablás között? Ugye ezt mindenki számára tudod, hogy a lopás az, a rablás az, amikor valaki mondjuk az éjleple alatt jön, és az illető úgy rabol, hogy a másik, hogy a másikot akár erőszakkal is fenyegeti. De minden esetre egész pontos fel fogom olvasni. Hevdélse bén szénja és szorim gnébe, meg az élesága ne úsz, zese bá, se gnébe, az ússe bá, a szélszerve lojadát ember bálim. Gajnyab rachus olyma mojim. Ve illó a gezzel úsz, és a tabbe kéje, hefet, a keszef, mi áll de bálim. Azt mondja, hogy tulajdonképpen a különbség az az, és akkor most szó szerint idéztem a Shulchan Aruchot, hogy a rablásnál ugye egyértelmű, hogy az van, hogy az illető erővel veszi el a másiktól, tegyük fel valakinek ott van valami a kezében, hogy valamilyen pénz, vagy valamilyen tárgy a kezében, az illető oda és erővel elveszi ezt. Míg ugye a tolvajlás, ahogy valaki ellop valamit, az ugye az úgy történik, hogy az illető nem tud róla. Ugye? Tehát az éjleple alatt jön valaki, ellopta valamit. Most a kérdés az, hogy mind a kettő rossz, és mind a kettő tórai tiltásba ütközik. Tehát, hogyha valaki lop, vagy hogyha valaki rabol, jó estét beálltam, akkor mind a ketten ugye egy-egy tórai tiltást hágnak át. Ezt gondolom ki lehetett kalkulálni, nem túl nehéz. Majd fogjuk látni azt, hogy nem mindig szenved az illető, illetve nem mindig lesz ez tórai tiltás, hanem van, amikor úgymond csak és idézőjelbe, csak és kizárólag csak rabinikus tiltást. Jó estét, Dani! Tiltást hágált az illető. Jó, most nézzük meg akkor, hogy a halacha szerint, illetve a talmudi tanok szerint ugye mi az, amivel az illetőnek vissza kell, hogy fizessen, mi az, amit vissza kell, hogy adjon, mivel tartozik. Mi a különbség? Elesett zsebében nem hú, csak gázlelői nem viselem ezt, más, a gazabil vádve, illagán nem, zese bábel, én ezt veszem, ima ide, alav, édim, if nem vezdi, muszmach, alav, és nem kifálim, mert van, hogy azt mondja, most nem káromkodtam, csak gyorsan felolvastam, hogy azt mondja sokan rá, hogy a különbség az a praktikus, halakikus, vallásokbéli különbség a tolvaj és a rabló között az is, ugye ezt a misnából is lehet tanulni, hogy a rabló azt fogja visszafizetni, vagy azt kötelessége visszafizetni, amit ő ellopott. Ezzel szemben az az ember, jó estét, Izsák Micva, ezzel szemben, Dani, ez kíváncsi lennék, hogy ezt tényleg ezt hogyan határozod, meg mindjárt elolvasom, hogy tiért pillanat. Ezt befejezem a mondatot. Ugye a rablás az, amikor valakinek ugye csak és annyit kell, hogy visszaadjon, amit ő elrabolt. A tolvajlásnál viszont a halacha megszabja azt, hogy az illető valamit ellopott, az éjleple alatt tegyük fel. Tehát az én tudtam nélkül valamit az illető fogott és ellopott a házamból. Nem kell, hogy az éjjel legyen, de most ez talán érthetőbb így a példa. Azt mondja, sokan állok, alapvesenem, hogy flyin, mert más engannáv. Az illetőnek kötelessége dupla annyit, tehát dupla árat visszaadni, dupláját visszaadni annak, mint amit ellopott. Oké, jom se én szánhedrin, ve én beizdin, ez muszmach. Én kölcs bejött bézdin a dón, dinna gánes kinesze is. De gamma gana meselem rak ez sobiak néve. Azt mondja Alechá, hogy mivel, hogy manapság viszont nincs olyan bézdin, tehát te nagy Sanhedrinnek gondolok, hogy 71 tagú bíróság, ami volt a szentély idején, hogy legyen erejük, legyen legalábbis ez, legyen hatáskörük arra, hogy különböző büntetéseket róljanak ki az emberekre, legalábbis pénzügyi büntetéseket. Itt a halakha arra gondol, hogy nincs manapság ez a bézdin, ami volt a Sanhedrin idejében, amikor szentély állt, és ezért manapság már csak ugyanazt az összeget fogja visszaadni az az ember is, aki lopott. Tehát nem kell dupláját visszafizetni, hanem csak és kizárólag ugyanazt kell, hogy visszaadja, amit az illető ellopott. Még egy nagyon fontos dolog tudni azt, hogy mi az értéke, van-e minimális értéke annak, amelytől számítva már azt mondjuk, hogy ez a bizonyos dolog, ez a cselekedet, ez lopásnak számít. Majd abba is bele fogunk menni a jövő héten, hogy egész pontosan a lopás az mikortól számít, hogy megfogok valamit, tegyük fel, itt van egy pohár, ugye, egy kedvenc kávés poharam, egyik a sok közül, és fogom, és felemelem, megemelem egy bizonyos magasságra, és elindulok vele, megteszek vele egy bizonyos távolságot, az már lopásnak minősül le, vagy ha csak felemelem, az már lopásnak vagy eltulajdonításnak minősül, vagy egészen csak, illetve csak az minősülhet eltulajdonításnak a halakha szerint, amikor az ember már tényleg eliszkol vele, vagy elmegy vele, vagy elsétál vele, és otthon leteszi magánál, vagy esetleg beteszi a zsebébe. Ez is egy érdekes dolog. Amúgy azért érdekes dolog, mert ennek lehet praktikus olyan kimenetelés, amely szerint egyes vélemények szerint az illető már átágta a tolvajlásnak a törvényét, a tiltott törvényét, amit a Tóra ír. Mások szerint viszont, hogyha azt mondjuk, hogy csak akkor, hogyha az ember hazavitte, eltette, vagy zsebébe tette, vagy felemelte egy bizonyos nagy magasságban, akkortól számít majd. Ez egy érdekes dolog. Amúgy csak annyit szeretnék hozzátenni, még itt csak zárójelbe, hogy ez a rész, ahonnan most tanulunk, ez a Shulchan Aruchnak, ugye ez a Hoysem Mishpat rész az, ami leginkább a magájog és a bűnvádi intézkedésekről szól. Ez a halakhának egy, talán azt kell, hogy mondjam, hogy részben ismert, részben viszont kevésbé ismert része, mert azért a legtöbb dolog, amit az emberek ugye tudni szeretnének, vagy ami közre fog minket nap, mint nap, az leginkább a szombat, a tfilirakás, a gyertyújtás, tehát az ilyen mindennapos dolgok. Az, hogy valaki lop, vagy a magájog, vagy bűnvád intézkedések, azok kevesebbszer kerülnek felszínre, és ezért arra gondoltam, hogy azért ezzel is jól foglalkozni egy kicsit. Ez amúgy a Shulchan Aruchnak a negyedik része, az utolsó része, és ebben vannak ezek a különleges és nagyon érdekes törvények. Szóval visszatérve erre a dologra, azt mondtuk, hogy akkor, hogy mivel nincs bézdin, akkor mostanság, ugye, hogy nem áll a nagy bézdin, hanem a Sanhedrin, ezért annak az embernek, aki lopott, annak is csak az egyszeresét, illetve ugyanazt a dolgot kéne, illetve annak a dolognak az árát kell, hogy visszaadja, amit ellopott, az illetőnek is nem kell kiflájn, nem kell duplát visszaadnia, és aki valamit elrabolt a barátjától, annak mindig is, még hogyha a Sanhedrin állna, akkor is csak egyszeres összeget, illetve ugyanazt az összeget kéne visszatérítse, illetve amely összegnek megfelelően idézőjebben lopott az illető. A kérdés a következő, amelyben belementünk, hogy van-e egy bizonyos határ annak, hogy van-e valamilyen egy bizonyos érték, amilatt a halakha nem foglalkozik a lopással. Amikor felhívnád mondjuk a rabit, és azt rácsapná a telefont, és azt mondaná, hogy ez nem számít lopásnak, és ne haragudj, engem ne zavar ilyenekkel. Volt az egyik nagyon nagy tudású rabbi, egy döntéshozó rabbi Izraelbe, ráadásul magyar származású farkas rabbi, egy lubavicsi rabbi. Egyszer a barátaim felhívták őt egy kérdéssel kapcsolatban, és arról ismert, hogy egyrészt nagyon élesen szű, másrészt nagyon, nagyon ilyen szókimondó rabbi, és Felhívták a barát, én megkérdezek tőle egy egyszerű kérdést, és akkor kérdezte az illető, hogy van-e Shulchan Aruch otthon a házban, ahol le vannak írva ezek a törvények. Azt mondja, hát van. Azt mondja, hogy az illető tud-e olvasni? Azt mondja, tud. Akkor mit akarsz tőlem? És kinyomta a telefont. Szóval ilyen is van. Erre rabja persze, hogyha valaki olvasni, valaki hívta volna, valaki tényleg nem tud eligazodni a Shulchan Aruchban, nem mondta egy esélye Bocher, akkor valószínűleg megválaszolta volna neki a kérdést, de ilyen is van. Szóval a lényeg az, hogy általában azt mondjuk, hogy minden egyes dolog, amit az illető eltulajdonít, majd fogjuk látni, hogy nem feltétlenül kell véglegesen eltulajdonítani, hanem elég csak egy rövid időre eltulajdonítani. Hogy szokták ezt mondani? Ezt mondja, tartós használatra kölcsönvenni, azaz ellopni. És a halakha abban maradt, hogy tulajdonképpen nincsenek egy minimális határa. Tehát minden olyan dolog, amit az ember elvesz a másiktól, azzal onnantól kezdve az már lopásnak számít. Ám a bölcsek azt mondják, amikor telt múlt az idő, és azt mondják, na jó, ez rendben is van, de mégiscsak van, és minagaolám a világban, vannak úgymond a szokás a világban az, vagy szokás az országokban az, hogy tulajdonképpen vannak olyan dolgok, amelyeket az emberek nem vesznek túlságosan körülmán. Tehát, hogyha van egy ilyen dolog, egy bizonyos tárgy, amit hogyha az ember elvesz, akkor a barátjától hiába veszi azt el tőle, mégse számít lopásnak. Miért nem számít lopásnak? Akkor nem számít lopásnak, azért nem számít lopásnak, mert a szokás az a világban, és az egész világban az, hogy ilyenekért az emberek nem szoktak haragudni. Most ez egy érdekes dolog, mert ez azért függhet, hiába azt mondtam, hogy az a szokás a világban, azért ez függhet országoktól, és azért függhet emberektől is, de ebbe is bele fogunk mindjárt menni. De általában azt mondják a rabbik, hogyha valaki elvesz egy szál gyufát, vagy hogyha valaki elvesz egy gyufaszállat, érdekes módon Dafke ezt a két dolgot határozták meg, a negatív, egész pontosan a legalacsonyabb értéknek, ami még nem számít lopásnak. Ezen felül, illetve ennél értékesebb, de inkább úgy mondanám, hogy fontosabb dolgok, azok már mindenféleképpen lopásnak minősülhet. Okay? Hát ez az alsó határa a lopásnak. Egy érdekes dolog lesz majd, ez talán ki fog derülni még a mai órán, hogy viszont mi van akkor, hogyha van egy olyan illető, aki tudom, hogy szigorúan veszi azt, hogy az ő gyufájához ne ugyanak hozzá, még akkor is, hogyha az illető nem nincs telen és nem is nélkülöző, hanem csak csupán ez az ő veszőparipája, ez az ő gondja, hogy tulajdonképpen egy gyufát adod a senkinek, mert ő nem szereti, hogy az ő tárgyaihoz hozzányúlnak. Na egy ilyen esetben, ha tudjuk azt, hogy az illető explicite tényleg azon aggodalmaskodik, hogy az ő gyufáihoz, vagy az ő fogpiszkálójához senki ne jöjjön hozzá, akkor innentől kezdve ettől az illetőtől, hiába a többi helyen és a világon a szokás az, hogy ezt nem veszik komolyan, és ezt nem veszik olyan szigorúan, minden esetre ettől az illetőtől ezt a gyufaszálat, vagy ezt a fogpiszkálót elvenni, eltulajdonítani, de fogjuk látni, hogy akár csak kölcsönvenni, kérés nélkül, az is tilos lesz, legalábbis egyes vélemények szerint. Oké? Okay? Most nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha valaki elkér, elvesz egy bizonyos dolgot, de azért veszi el, hogy az illetőt egy kicsit megtréfálja. Azaz, mondtam, hogy gyerekek voltunk, vagy amikor valaki még fiatal, és azon szórakozik, hogy azon élvezkedik, hogy látja, hogy a fele barátja milyen kinkes elvek között keresi az elveszettnek hit tárgyát. Megjött Szabó Gyuszi. Vasaszurkoló, úgy látszik. Szia Gyuszikám, jó estét kívánok! Szóval mi a helyzet ilyenkor? És ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert tulajdonképpen mi itt az ellentmondás? Az ellentmondás az lehet, hogy az ember nem lopja el tényleg a másiktól, hanem csak kölcsön veszi, egész most nem kölcsön sem veszi, csak a játék miatt elveszi a másik tárgyát, és 5 perc múlva, miután az illető már ugye majdnem a sírafrakat, hogy elveszette a legújabb telefonját, vagy a zakóját, vagy akármi más, ezt is fogjuk később látni, hogy mi a helyzet például az elkeveredett zakókkal, akkor azon szórakozik, hogy a másikat látja, hogy szenved. Na, akkor most mondjuk, tegyük helyre a dolgokat. A halakha azt mondja, jó estét Gábor. Jó estét, Bert. A halakha azt mondja, feketén-fehéren. Hogyha az illető abban a pillanatban, hogy a másikat ezzel vicceli meg, ez egy szigorúan tilos dolog, és ez egy tórai tiltás a másikat ilyen helyzetbe hozni. Tehát hiába nem lopok el tőle semmit, egy másik törvényt az ember áthág, ugye, mert ugye Golem Agmas Nefes, ugye lelki, azt mondják magyarul, nehézségeket okoz a ugye fele barátjának. Ez tilos. Ebből a szempontból ez tilos lesz. Lehet, hogy lopni nem fog, legalábbis vannak olyan vélemények, akik azt mondják, hogy abban a pillanatban, amikor az ember csak azért veszél a másiktól a dolgot, hogy őt megviccelje, de mégse lopja el, abban a pillanatban a rabbik egy része azt mondja, hogy lopásnak nem minősül, viszont a tórai tiltás jár azért, mert a másikat úgymond megviccelte. Viszont vannak olyanok, akik azt mondják, hogy még akkor is tilos tórai tiltás, hogyha az illető csak játék miatt, vagy brahiból a brahiból veszi el, akkor is tórai tiltást hág át ez az illető. Oké? Okay? Ez fontos tudni. Tehát ugye ezek azért olyan dolgok, amit jól tudni. Mondjuk azt gondolom, hogy ha valaki belegondol, akkor talán újdonság az lehetett, hogy amikor állt a bézni, akkor dupla árat kellett visszaadni a rablónál, illetve az, hogy az ember figyeljen oda, hogyha teheti, akkor kérje kölcsön a másiktól, és ne vegye el. Jó, most nézzük meg attól, ez egy olyan tévhit, amit próbáltak a zsidó népe sokszor ráerőltetni, és próbálták rossz színbe feltüntetni a hébereket, de hát ugye nem sikerült. Miről van szó? Ugye arról van szó, hogy sokan azt mondják, hogy ha valaki nem hitsorsos, azaz nem zsidó, akkor őt elvileg, ugye azt mondták régen, mondták ezt a judaizmus rosszakarói, hogy őt át lehet venni, és meg lehet dobni. Erre az állaka azt mondja, hogy szigorúan tilos. Ászulig novolig zol, mi golyáfilú davárko eterh. Gemara is azt mondja a Babakama traktátusban, egy nem zsidótól lopni szigorúan tilos, még akkor is, hogyha értéktelen dologról van szó. Vechén ászulig tojsz lesz, és ugyanúgy tilos becsapni, egy másik népből való. למשל לבלבלו ישראל בחשבון כך שיחשוב שעליו לשלם ליהודי ויותר ממה שצריך. פנדאו תילו שאת מגבזתני עזל, הותבת לפיזשן ג'ידונק. רסו נראה לך סיגורו אנטילוש. שירת מתפו את התיה לך. שירת מתפו את התיה לך. אז מונדיה, הופון לכי פנדאו להמגד בועד בה. És az illető a פנסטארוש, תגיד פלא יוען בועד במידי אוכל הזה, הפנסטארוש, נם פלדת לנו התשושוש, többet adna neki vissza, akkor azt mondja, hogy imécej a lékedes kidús a sején, hogyha az örökkévaló nevét akarja megszentelni ez az ember, az a zsidó, akkor ugye vegyen még szigorúbban a dolgot, és adja vissza ugye azt a pénzt, amivel nyitott ő többet adott. Miért az ember mondhatná azt, ilyenkor a jécer arra az rossz ösztön azt mondja, ő számolta el magát, nem az én kötelességem visszaadni a pénzt. Nem én loptam el, ő csak odaadta, én nem számoltam át, én bízok abban, amit ő számol. Erre azt mondja Anachá, hogy a szokás az, hogy az ember visszaadja, és ezáltal szenteni meg az örökkévaló nevét. Azt mondja Anachá, már csak azért is, mert ha végén kiderül a dolog, akkor ebből Hilula sem is lehetne, ebből az Isten nevének megkáromlása is lehetne, és ez rossz fényt vet a zsidóságra. És azt mondja, hogy még egy érdekes dolog, hogy most szeret be Iszrael, se élő, se érvihú, veszik a szafi, mit is a gói. Lóri bracha be majd. És azt mondja Alaká, mond egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja Alaká, hogy még arra is kitér, mi van akkor, hogyha valaki mégiscsak becsapott egy más nőből való embert, és ebből a pénzből hasznonlesésből csinált ezt. Erre azt mondja Alaká, hogy a szokás az, hogy most szeret be Iszrael, se élő, se érvihú, kesszafim, mert ő ott se gólyim, lőrő brachamé a beolám, Veneszéjem, hogy a dólet, velője, a nichu, a harimra, azt mondja, hogy ezek az emberek, akik próbálnak egy más népből valót, ezek a zsidók, akik próbálnak más népből való embereket becsapni, nem csak az, hogy soha az életben nem fognak ebből áldást látni, hanem még ők szegénységre is juthatnak. Hanem a kötelesség az az, hogy adja vissza az ember a fele barátjának azt a pénzt, amennyivel többet adott, vagy Isten ments, amivel mégiscsak úgy gondolt, hogy amivel úgy gondolt, hogy át akarjött verni, de a vége az utolsó pillanatban az örökkévalónak hálával ettől visszatáncolt. Tehát innentől kezdve erre a témára ugye hiába lehet azt olvasni, itt ottam ott, hogy ez szokás volt a zsidó népben. Amit hoz a Gemara, hozzáteszem mondani, ez a tévedés. Ugye a Gemara azt mondja, a Talmud az egy disputa. Az egy egész nagy vita. Ahogy az emberek cselekednék, az a sóhanárok. A sóhanárokban van leírva feketén, fejéren, explicite, hogy hogyan kell cselekedni. Kell, vissza kell, nem kell, ilyen kell veszteni. És a sóhanárok úgy pászkánál, úgy hoz döntvényt, hogy vissza kell adni ezt a pénzt. Oké, most nézzük meg azt, hogy szabad-e használni egy olyan dolgot, ami nem az enyém, de tudom azt, az egyik lehetőség az, hogy tudom, hogy a másik nem venné komolyan azt, hogyha használnám az ő tárgyát. A másik szituáció pedig az, hogy szabad-e használni akkor, amikor tudom, hogy a másik szigorúan vesz, és nem szeretné, hogyha én használnám. Az előbb azt mondtuk, hogyha az illető tudja, hogy a másik ezt szigorúan veszi, és nem nézi jó szemmel azt, hogy én használom az ő tárgyait, akkor ez tilos lesz. Viszont mi van akkor, hogyha van két jó barát, akik egy házban laknak, és tegyük fel, az illető elmegy, az egyik elmegy otthonról, és van egy nagyon jó kafa kis rádiója, én ezt bekapcsolom, és azt hallgatom. Kárt nem teszek benne. Arról kár is beszélni, ugye? Hogyha valamit elrontok, amit használok, amit nekem használatba adnak, vagy amit a barátom rábíz, illetve nem rám bíz, amit megenged, hogy használk, és ezt elrontom, akkor a legtöbb esetben, hogy ezt ki kell fizetni. Sőt, majdnem mindig. Azt mondja Halaká, hogy akkor is, hogyha nagyon keveset ér egy dolog, akkor is az illetőnek jó, hogyha kölcsön kéri a másiktól, és nem használja ezt a dolgot soha, ami a talmudi nyelvezet szerint lehet mindig is, de itt azt mondja, hogy soha nem használja úgy, hogy ne kérné el a másiktól. Viszont vannak olyan dolgok, amelyek különböző olyan részletek és olyan szituációk, amikor ettől az ember eltérhet. Ugye azt mondjuk, hogyha egy bizonyos az előbb, mint egy gyufa vagy fogpiszkálónál az illetőnek nem kell elkérni, és azt használhatja, sőt el is veheti, és nem is kell visszaadnia. De ez a dolog, amikor mondjuk ezt két részletből, illetve van ennek két kritériuma. Az egyik, hogy maga ennek az ap, még csak hogyha apró és eléggé értéktelen dolognak is a tulajdonosa, ne legyen ott a közelembe. Halach azt mondja, hogyha ott van mellettem a tulajdonosa, a gyufa tulajdonosa, akkor olyan nincs, hogy én elveszem is használva nélkül. Még akkor is, hogyha ez valami keveset ér ezt a tárgyat. Hanem nekem kötelességem elkérni a másiktól, és hogyha ő megengedi, akkor az nem. Viszont ha nincs ott az illető a környéken, és egy olcsó, tényleg egy jelentéktelen, vagy jelentéktelennek gondolt dologról van szó, vagy egy elég értéktelen dologról van szó, akkor lehet használni. Az egyik kritérium, amit mondtuk, az, hogy ne legyen ott a közelebben. Mert hogyha azt mondják, hogyha ellettől kérnek, akkor az ember mindig kérje. A másik pedig az, hogy tényleg ezt a fajta dolgot, hogy az előbb mondtuk, a szokás a világban az, hogy ezt nem veszik komolyan, és az illető használatja anélkül, hogy elkéri a másiktól ezt. Még egyszer mondom, ez csak akkor lehet, hogyha nincs ott közelebben. Itt egy ilyen érdekes dolog. A Halacha azt mondja, hogy így dönt a sáh, Azt mondja, pillanat. Azt mondja, a Halakha azt mondja, ugye, hogyha ugye van, amikor a döntvényeket nézzük, a Halakhát nézzük, akkor mindig van Ikaradin, és van például egy olyan fogalom, amit úgy hívunk, hogy Midat HaSidut. Ikaradin azt jelenti, hogy a Halakha száraz, a szöveghű Halakhát nézzük, hogy mit ír a Sulchanárok, és hogyan Paszkinon, hogyan döntött, akkor egy ilyen jelentéktelen dolgot lehet használni. Például a gyufa, vagy például a fogpiszkáló. Azt mondtuk, hogy ha ott van az illető a közelembe, aki egy gyufa, akkor el kell, hogy kérjem tőle. Azt mondtuk, hogy ha nincs ott az illető a közelembe. És egy olyan dologról van szó, ami is pachuté erech, ami tényleg ami keveset ér, akkor szabad ezt a dolgot használnom. Ez a száraz halakha. Ezt mondja a vallások. Azt mondja a Shulchan Aruch, azt a véleményt is idézi, Ával mindet a haszidút, viszont jámbor emberek ismérve az, és ezt jó szigorral venni, aki teheti, hogy soha semmit nem használunk úgy, ami a fele barátunké, hogy ne kértük volna el tőle kölcsön. Ez jó szigorral venni, azt mondja neki. Még olcsó, vagy jelentéktelenek bizonyuló dolgoknál is. Oké, most nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogy az előbb említett rádióban mi a helyzet. Ugye azt kell tudjuk, hogy van otthon, mozzunk egy példát, hogy van otthon két jó barát, együtt laknak, együtt béreltek ki egy lakásocskát, egy házat, tegyük teljesen mindegy, van jacuzzi, nincs jacuzzi, teljesen mindegy. És ők ketten együtt laknak, az egyiknek van egy rádiója, ő szoktam mindig hallgatni, a másik, az ővi a rádió, ő hallgatja, a másik is hallgatja, most az rádió tulajdonosa elmegy otthonról. Most gondoljuk csak bele, mi a helyzet? Oda mehetek ehhez a rádióhoz, és használhatom ezt a rádiót. Például betehetek egy kis zenét, amit szeretnék, vagy nem. Mit mond erről a halakha? Kíváncsiak, hogy ti mit gondoltak erről. Gondoljuk majd csak abba bele, hogy ez a két barát, ez a két illet, ezek jó barátok, azért bútoroztak. Ez más jelent. Ezért költöztek össze, és ezért laknak egy fedél alatt. Most azra kell, hogy gondoljunk elvileg, hogy tulajdonképpen, hogyha jó barátok, akkor egész biztos az, hogy aki a rádió, ő nem fogja ezt szigorúan venni, és megengedi a másiknak, hogy nyugodtan használja ezt a rádiót. Ugye? Ezt gondolnánk mi. Ugye? Ez gondolnánk mi. De azt mondja Alaha, hogyha fogok egy dolgot, egy pillanat, és csak azt nézem, hogy apró részletet. Azt mondja, hogy Talaha, kezdjük azzal észre, hogyha jó barátok, és egész biztosabban, 100%-osan biztosabban, hogy a barátja megengedi azt, hogy használja ezt a rádiót. Azt mondja az Alter Rebbe, az első Lubavitcher Rebbe, hogy még egy ilyen helyzetben is az embernek szigorúan kell, hogy vegye, és szigorúan tilos használni azt a rádiót, anélkül, hogy nem engedte volna meg a barátja. Ez érdekes dolog. Ezzel szemben, és akkor itt jön az, amit az előbb kerestem, ezzel szemben a sáh, ugye a Sulchanárok az egyik magyarázója, kodifikátora, és a legtöbb döntéshozó úgy dönt, és úgy paszkenol, hogy ha az illető biztosan nem aggódna emiatt, akkor lehet használni. Ezt érdekes dolog, hogy az első Lubavitcher Rebbe, és azok, akik az ő pszakjét, az ő döntvényét követik, ők soha nem használnak egy olyan dolgot, illetve jobb, hogyha nem használnak egy olyan dolgot, hogy az illető, egy másik ember nem adott neki kölcsön, és ezt nem mondta ki mondjuk verbális szavakban, vagy nem tett rá utalásokat, akkor mindaddig, amíg ez nem történt meg, addig szigorúan tilos ezt neki használnia, de mondom, a szokás az, akik nem az általában döntvényeit követik, hogy lehet használni, de csak akkor, hogyha 100%-osan biztosabban, és tudja azt, nem biztosabban, hogy tudja azt, hogy az illető nem haragudna meg ezért. Ha viszont az illető megharagudna ezért, akkor minden vélemény szerint tilos lesz. Most gondoljunk csak abba bele, egy újabb szituációt szeretnék ide a felszínre hozni. Hogyha, mi van akkor, hogyha valaki elmegy egy esküvőre? Most sok esküvős példát fogok hozni nektek. Elmegyünk egy esküvőre, most gondoljatok bele egy olyan esküvőbe, ahol mondjuk van, elmegyünk Mehassárimba, legalábbis most csak gondolatokban, vagy maximum, ha valaki bekapcsolja a YouTube-ot, akkor el lehet menni. Most ez egy kicsit nehézkesebb az utazás, de reméljük, hogy ez minél hamarabb ugye, elmúlik, és lehet majd újra a Szentföldre látogatni. Gondoljunk csak bele abban, hogy van egy nagy rendezvényközpont. Ott van mondjuk a Toldos Ábrahám Icchak, az egyik legismertebb haszid udvarnak az esküvője. Ott vagyunk 3000 haszid. És azért 3000 haszidból lehet, hogy 2500-nak ugyanolyan kabátja van, vagy ugyanolyan blézere, vagy zakója van. Vagy ilyen hosszú zakó. Kapate. A kérdés ez az, hogy összecserélték. Van két barát, akik összecserélik a zakókat. Mit lehet tenni? Vagy tegyük fel, legyünk egy kicsit, talán menjünk egy olyan szituációt, emlegessünk fel, vagy mutassunk be, ami legalábbis nektek, nekünk életszerűbb, mert nem mindenki lesz ilyen esküvőn, csak azért hoztam ezt a példát, hogy sokkal könnyebb lett volna megérteni. Az egy olyan példát, ahol tegyük fel, elmegyek az egyik barátomhoz, ott van egy háziból, és ott van 10 egymáshoz hasonlatos kabát. Jó? Tegyük fel, egy cégnél dolgozunk, és mindenkinek ugyan zakója van. Tegyük fel. Most, ha mindenkinek ugyan zakója van, és fogom, és elvisztem, és akkor elvittem az enyik zakót, akkor jövök rá, hogy az nem az enyém, akkor, és tudom azt, hogy valószínűleg a másik, aki vagy nem volt ott egy másik zakó, akkor egy másik valaki, akiről gondolom, hogy ki az elvitte az én zakómat, akkor mondjuk azt, hogy okay, ha tudom azt, hogy ő vitte az én zakómat, és ő megengedi nekem, én megengedem neki, akkor nincs kérdés. Viszont, hogyha elvittem egy zakót, és én sejtem legalábbis arra gondolok, hogy ez valakié, de nem vagyok benne biztos, hogy ez az övé, akkor szigorúan, és nem mondta meg az illető, hogy ez használhatom, akkor szigorúan tilos lesz használni. Ugyanez van akkor, hogyha valaki elmegy, véletlenül elvesz egy kabátot valakitől, egy másik embertől, elveszi a kabátját, egész pontosan valakinek elveszik a kabátját a fogasról, és az illető, amikor visszamegy, akkor talál ott egy másik kabátot, ami nem az övé, és erre cserébe, hogyha az övét elvetik, akkor ő meg elveszi azt, ami ott van a fogason. Ugye erre azt mondja Allahá, hogy ebben a szituációban tilos lesz használni ezt a kabátot, mert az nem biztos, hogy az illetői, de illetve az biztos, hogy nem az illetői, az, hogy az emberi, aki elvett a fogasról. Oké? Okay? Tehát én oda megyek, látom, hogy ez nem az enyém, de tudom, hogy összecseréltem. Mi vagy nem tudom, hogy ki cserélte össze, nem tudtam, vagy hogy ki az, aki összecserélte az én zakómat az ő zakójával, nem tudom felhívni ebben a szituációban. Így hát az a dolog, az lopásnak fog minősülni. Tehát ebben a szituációban, ebben a helyzetben szigorúan tilos használom ezt a kabátot. Amúgy egy másik érdekes kérdés kabáttal kapcsolatban. Bevett szokás Amerikában, meg amúgy egyre több helyen szerintem a világban, egyszerűen vannak, akik úgymond ruhakölcsönzőnek nézik a ruhaboltokat. Miről van szó? Arról van szó, hogy valaki bemegy egy boltba, vesz egy zakót, meg egy öltönyt, pont jó rá lett öntve, és elviszi, kifizeti, ugye van 5 napja, hogyha akciós a termék, 28 napja, vagy 30 napja, hogyha nem akciós a termék, hogy visszavigye, nem tetszett, sőt, pénzt is visszakapja, vagy csak lemásárolhatja, üzlete válogatja, és fogja az illető, kicsit használja este, aztán másnap visszahoz, elmegy benne egy esküvőre, nem vágja ki belőle az árcédulát, vagy valahol ki is lehet belőle vágni az árcédulát, és utána makulátlan állapotban visszavinni. A kérdés az az, hogy ilyenkor az ember, hogyha tudja, hogy ezt a kabátot csak azért veszi meg, hogy kikölcsönözze, úgymond is ruhakölcsönzőnek nézze azt a boltot, akkor a szabad ilyet csinálni, vagy sem. Most erre vannak a ruhakölcsönzők. De általában ez attól függ. Ezt nem lehet olyan egyszerűen csak így elítélni, mert az ember azt mondja, persze, hát ez egyértelmű, hogy lopás. Nem biztos. Vannak olyan boltok, ahol az eladó azt mondja, hogyha az áru visszakerül makulátlan állapotban úgy, ahogy volt, a cipőnél ez valószínűleg nehezebb lesz, az ember kicsit megtapossa, koszos lehet, főleg, hogyha egy ilyen gumiatalpa, vagy neki megy valami, vagy ez könnyen leütődik az óra, azon gyorsan meglátszódik. Viszont, hogyha valaki fog egy zakót, és az illető azt mondja az eladó, hogy persze, persze, ha nem tetszik, vissza lehet hozni, és visszakapja az illető az árát, akkor, és azt mondja, hogy ne, csak a lényeg, hogy ne legyen semmi baja, akkor lehet, hogy ebben a pillanatban nem lesz lopás, nem minősül lopásnak az ez a dolog. Egy biztos, hogy ezzel mindenféleképpen lehetnek még kérdések, mert lehet, hogy az illető, az eladó mond valamit, de nem jól tudja a szabályt. Egyszer velem is előfordult, hogy vásároltam valahol egy ruhát, és az egyik boltban, amikor megvettem, azt mondták, hogy ha nem jó, vissza lehet hozni egy pár napon belül, visszaadják az árát. Aztán felhívtam őket, és megkérdeztem, hogy egy másik boltjukba is visszaveszik-e, mert sokkal közelebb van hozzám. És azt mondták, hogy természetesen menjen el, vigye vissza, visszakapja a pénzét, vagy levásárolja, amit jónak lát. Jó, elmentem a boltban, sokkal közelebb volt hozzánk, erre az illető azt mondja nekem, hogy ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj az ön kollégája volt, ugyan nem az ön áruházából, nem innen, mert másik azt mondja, hát akkor sajnos oda kell menni reklamálni, mi a pénzt nem tudjuk visszaadni. Most mi van? Tehát sokszor lehet az a szituáció, hogy az illető maga, az eladó az, aki rosszul tudja a szabályt, vagy másképp gondolja, hogy van, vagy másképp hallotta, hogy van, és lehet, hogy innentől kezdve ez a dolog kérdéses lesz a halakában. Mert hiába az illető ezt mondja, az eladó azt mondja, lehet, hogy a maga a törvény, nem ezt mondja ki. Most a kérdés az az, hogy meddig kell ennek utána menni. Tehát akkor nekem ötször oda kell mennem is rá, és meg hogy bizonyosodjak arról, hogy akkor hölgyem, akkor ugye nem tévedett, akkor biztosan, hogyha felvesztem ezt az akót, és holnap visszahozom, akkor biztos szabad, nem szabad? Ez egy érdekes dolog, de hogyha valaki tényleg tudja és biztosan, akkor ilyentől kezdve lehet, hogy nem számít lopásnak, de minden esetre elég sok kérdés és nagyon-nagyon sok részletet kell ahhoz tudni, hogy, hogy ez valóban még csak a kétsége sem merüljön fel a lopásnak. Oké? Okay? Na most akkor elérkeztünk ahhoz a szituációhoz, amit az elején mondtam nektek, és itt különbséget szeretnék tenni kegytárgyak között és például más tárgyak között, például étel között, mi van akkor, hogyha valaki elmegy egy esküvőre, és ez az esküvőn, ugye gondoljunk csak bele, a vőlegény, a fér és a feleség, ugye, a vőlegény és a menyasszony meghívnak rengeteg embert az esküvőre, mondjuk 100 férfi, 100 nő. Ott van 200 ember, és egyszer csak elkezdenek falatozni. Ugye leültetik őket terített asztalok mellé, megtörtént a tánc, az első etáp, utána az elejének enni, és utána, amikor leültek enni, akkor úgy az esküvő vége felé az emberek elkezdenek szállingozni, és elmennek, szépen lassan eladják a helyszínt. Na most mi történt? Nézzük egy pár érdekes szituációt. Ugye mi van azzal az étellel, ami ott van a központi tálba? Ugye, tegyük fel, van sült krumpli, sült hús, legyen mondjuk hal, legyen, ugye mi nem szállnak ikre. Ugye amit az én tányéromba kivettem, mivel hogy meg voltam hívva az esküvőre, az bevadálja, az egész biztosan szabad, hogy megegyem, és ha kell, akkor el is vigyem. Ugye? Van az a vicc, hogy egyszer van Kfárhabádban, ugye a lubavicsi chaszidok által lakott faluban, van egy ilyen hatalmas rendezvényközpont, most már van kettő, ugye, hogyha nem háborús időket élünk, akkor, hanem békeidőkben, leszámítva a három gyászített nyáron a sábátokat és a Szfirat Olvernek a hét hetét, tehát lesz, mondjuk 10 hetet leszámítva, meg a szombatokat, meg az ünnepeket, minden nap van esküvő. Minden nap. Az nem egy kis teljesítmény, egészen odáig, hogy most már két ilyen rendezvényközpont van. Summa summarum, a rendezvényközpont mellett van a központi lubavicsi jesiva, majd nem tudom pontosan, 6-700 diákkal. Oké? Okay? Nem egy kis jesiva. A fiúk, ugye az jesivai étel azért nem a legmagasztosabb szint. A mindennapos esküvői étel azért az ott van. Mit csináltak a srácok? Fogták és kitalálták azt, hogy ahelyett, hogy a menzárumban idézőjelbe kajáljanak, inkább minden este a Széder Hasidus, ugye az iskola, az Yeshiva Széder, a Yeshiva rend befejezése után, miután a Rebének a szicháit megtanulták, fogják, felkerekednek, sétálnak mondjuk légvonalba 50 métert, elmennek, kimennek, lemennek a lépcsőn, mennek egy 20-30 métert, meg plusz még 10 métert, mire bemennek, és bemennek egy hatalmas központba, megtesznek 2-3 lépcsőfokot, felmennek, és ott van egy hatalmas plac, amely placon rengeteg asztal van, sőt a hátsó részben még van egy büfé is. Mit csinálnak a srácok? Hát akkor majd hülyék lesznek a jesivába vacsorázni, elmennek kajolni ebbe a rendezvényközpontba, az esküvőre. És a vicc az úgy szól, hogy egyszer csak volt egy ilyen csapat, akik elmentek, hátamentek a büfébe, elkezdtek falatozni, kicsit táncoltak, és egyszer csak jön a vőlegény, és elkezdeni kérdőre fogni őket, hogy Shalom aleichem, vikimta jéd, jó estét kívánok, mi a neve, honnan jött az ifjúság, és elkezdtek ezt, hát én nem hívtam titeket, mert én nem ismerek titeket, akkor valószínűleg, hogy a mennyasszony oldaláról vagytok, vagy az ő barátnője, vagy ő hívott titeket, vagy valami a kapcsolat, erre azt mondja az egyik, hát semmi kapcsolat, az egyetlen kapcsolat, ami összeköt minket, ez a rántott hús. Mármint, hogy a Yeshiva Bochereket a násznéppel is feleséggel és a férjel, egész pontosan a vőlegény és a mennyasszonya. Szóval lényeg az, hogy van ez az asztal, és az asztalon van ez a közös tál. Az első szituáció az, hogy én fogom és szeretném a közös tából telepakolni a kis zacskómat, és azt mondom elvinni. Mi a helyzet? Szabad vagy nem szabad? Egyrészt mondhatnám azt, hogy szabad, mert meg vagyok hívva az esküvő, és tulajdonképpen annyit teszek, amennyit akarok. Ilyenkor az ösztönlélek mit mondana? Hát figyelj ide, az igazság az, hogy tulajdonképpen azt a sok dolgot, amit betettem az acskómba, azt meg is tudtam volna enni egy ültőhelyemben, de inkább azt csinálom, hogy felét szedem ki a tányéra, és felét ott hagyom a központi tálon, és inkább később azt majd elteszem az acskómba, és hazaviszem. Vagy az ember azt mondja, hát inkább egy nagyon kicsit szedek ki a tányéra, és nagyon sokat hazaviszem. Ez nem működik. Hálára azt mondja, mikor működhet ez a dolog? Akkor működhet ez a dolog, hogyha maga az ételt szolgáltató cateringnek a tulajdonosa megengedi azt a vendégeknek, egész pontosan a feleségnek és a férjnek, a vőnegyeknek és a menyasszonynak, illetve hogy ők fizetik az esküvőt a családoknak, hogy ami kimarad, azt nyugodtan vigyék el. Innentől kezdve még mindig nem egyszerű a dolog, mert innentől kezdve meg kell, hogy kérdezzük a vőlegényt, vagy a mennyasszonyt arról, hogy hazavihetjük azt az ételt, ami ott van a központi tálba. Ugye a közös tálba elnézést. Miért? Mert lehet, hogy ugyan én elkértem, lehet, hogy maga az ullám, lehet, hogy maga a rendezvény biztosítója, aki a cateringet szolgáltatja, ő odaadja nekem az ételt, de az még mindig nem az enyém, hanem kié lesz az étel, azért az étel, aki kifizette ki, a vőlegény, vagy a mennyasszonynak a családja. Oké? Okay? Tehát, hogyha mind a kettőktől elkérem, azaz, tudom, hogy ő odaadná, meg ő is odaadná, akkor szabad hazavinni. Az biztos, hogyha van egy olyan dolog, amikor már tényleg végére jár az esküvő, és van olyan dolog, amit az illető kidobna a kukába, akkor azt, mielőtt még az ember kidobna a kukába, akkor oda tudok menni, és azt el tudom venni, mert azáltal, hogy kidobta volna a pincére kukába, vagy a takarító a kukába, ezzel azt jelzi tulajdonképpen, hogy arra már senki nem tart igényt, se a catering tulajdonosa, se pedig az, aki fizeti a cateringet, ezért azt az ételt azt el lehet vinni. Most mi a helyzet akkor, hogyha valakinek van egy ötfős meghívása? Tegyük fel, van Mendike, Zálmika, Elisava, mondjuk a három gyerek a négyben, mondjuk legyen négy, meg a Lévi is, a négy gyermekem, a feleségem Ráhel és én Asher. Hatan vagyunk, négy gyerek, két felnőtt, de valami történt, a többiek nem tudtak eljönni, és egyedül megyek el az esküvőre. A kérdés az, mivel hogy mind a hatan meg lettünk hívva, jó, az egyéves gyermeken nem esették túl sok ilyet, de azért egy-két szem rosebbit, vagy szalma krumplit biztos ő is megenne szívesen. Mit csinálok? Oda megyek egy nagy zacskóval, és az a magamét kiteszem a közös tálból, vagy a büfé részről az én tányéromba, megeszem, És a többi öt embernek az adagjait, mondjuk azt, hogy mind az öten ilyen annyit tesznek, mint egy kis cipa, egy kis madaracska, nagyon-nagyon kevés adagokat összetesznek, öt ilyen adagot, fogom, és elviszem haza, mondván, úgy is kaptak meghívást, az, hogy nem tudtak eljönni, az már ne a kételén tulajdonos, illetve ne a főlegény, és ne a mennyasszony problémája legyen. Elviszem haza. Mi a helyzet? Ez azt mondja, alaká, hogy nem szabad. Miért nem szabad? Mert a kétering olyan megegyezést csinál általában, hogy az, aki ott van, az ehet, amennyit akar, ugye, az nincs megtiltva. Tehát, hogy az ember a degeszre eszi magát, és tényleg már kifele kigurul ebből a bálteremből, akkor az illető, az már más kérdés, hogy a halakha szerint szabad ilyen sokat enni, hogy ez nem számít a achilles gasszának, hogy egy durva étkezésnek, az ember többet teszik a keleténél, és az néha bizonyos szituációkban a halakha szerint is tiltott dolog. Most ebben nem menjünk bele. Mindenesetre az ember annyit teszik, ehet, feltételesen amennyit akar, viszont elvinni, azt nem. Akkor lehet, hogyha a kétering tulajdonosa megengedi, azaz, leginkább az, aki fizetett a kételingért, és ő azt mondja, nyugodtan vigyétek haza annak, aki nem jött el, nyugodtan annak is. Okay? Ezt kell tudni. Ez egy nagyon érdekes szituáció, mert sokszor felmerül bennünk ez a kérdés, hogy ugyan nincsenek itt, de elviszem nekik, ugye? Tehát amit tanultunk most az, hogy egyrészt mindenféleképpen meg kell mindig kérdezni. De úgy érdekes dolog, hogy ha valaki elmegy egy szombati kidusra, egy zsinagógába, mondjuk jomtovi kidus, amikor elvileg szabad vinni, és az utcán, mert szombaton nem mondhatom azt, hogy vigyél nyugodtan, mert szombaton nem lehet vinni az utcán. Sőt, olyan nap sem, amikor ünnepnap és szombatra esik. Sima ünnepnap van, mondjuk Pészach, idén például Pészach, az tegyük fel egy olyan ünnepnap, ami mondjuk szerdán és sütörtökre esik. Ünnepnapon lehet vinni. Elmegy valaki a zsinagógába, fogja, és azokat a dolgokat, amik ott maradtak az asztalon, igaz, nincs ott senki a teremben, a zsinagógában, vagy a kultúrteremben, vagy a zsinagógának azon részén, ahol éppen a kidús lefolyt, fogja az illet, és elkezd összehőíteni az ételt. A kérdés az, hogy szabad-e ki ezt? Az igazság az az, hogy nem. A vallások szerint nem szabad neki elvinnie. Mikor szabad elvinnie? Akkor szabad elvinnie, hogyha elkérte. Még akkor is, hogyha ő majdnem hogy biztos abban, hogy egy dolog nem fontos, vagy ez a dolog ez nem fontos, ha tudja azt, illetve látja azt, hogy jön a takarító is, mert a kukába dobná, akkor ahogy az előbbiekben tanultak és mondottak alapján, valóban ez lesz a jele annak, hogy ezt a dolgot ezt szabad neki elvinnie. Ám hogyha nem látja a takarítót, és nem tudja azt, hogy ezt most szabad elvinnie, vagy sem, csak ő gondolja, mi vagy ott maradt az asztalon, és a kutyának se kell, szó szerint, legyen szó akár a csontról is, még azt se szabad elvinnie. Viszont, hogyha elkéri attól, aki a zsinagóga, vagy bocsánat, aki a finanszírozza, vagy aki ott van a rabbi, vagy a felelős, akkor is a rabbi megengedi, és a dolog az mondjuk nem mükce, ünnepnapon megengedett dolog, akkor esetleg azt az illető elvihet én ünnepnapkor. Az egy más kérdés, hogy valóban az a dolog, hogy az ember, amit gondol, hogy talán ezt úgy cseszi meg senki, az nem működik. Okay? Tehát ezeket a dolgokat fontos tudni. Jó, ennyi félt a mai órában, most ismétlő kérdések következnek, most csak két ismétlő kérdés lesz, mert az idő, mondjuk legyen három, meggyőztem magam az idő rövidsége miatt. De először foglaljuk gyorsan össze, arról volt szó, hogy jövő héten is erről fogunk tanulni. Kedden legalábbis, hogy a lopásnak a Gdreag név, a lopásnak hol van a határa, van egy alacsony, vagy egy alsó határ, van egy felső határon, még nem beszéltünk. Mi számít lopásnak, hogyha valamit viccből lopok el a másiktól, az lopásnak minősül el, vagy ha viccből teszek el, vagy rejtek el egy bizonyos időre, de nem lopom ennek, az szabad-e. Aztán arról is volt szó, hogy mi van akkor, hogy szabad egy más vallásból való embert meglopni, és azt mondjuk, hogy ez szigorúan tilos, és azt mondjuk, még mondtuk egy pár érdekes más dolgot is ezzel kapcsolatban. Aztán arról is volt szó, hogy mi a szokás a világban, és jó ezt is szigorúan venni, hogy nem veszünk ki olyan dolgot, ami nem a miénk, nem használunk még akkor se, hogyha az illető majd, hogy nem biztos, a baj biztosak mondjuk abban, hogy az illető odaadná a használatra. Beszéltünk arról, hogy mi van, hogyha valaki elcseréli az zakóját, és mi van akkor, hogyha valaki elmegy egy rendezvényre, és onnan el akar egy kis ételt vinni. Oké, most ismétlő kérdések következnek. Első kérdésem az az, hogy van egy bizonyos dolog, amit valaki ellopott. Ellopott, és a Sanhedrin még áll, vagy már áll, a Etrei Tagú Zsidó Bíróság szentélyben, és a kérdés az az, hogyha valaki, nem is, valaki ellopott valamit a szentély idejében, akkor hányszorosát kellett, hogy visszaadja? Első gomb háromszorosát, kettes gomb négyszeresét, hármas gomb egyszeresét, négyes gomb egyik válasz se jó. Ez az első kérdésem. Drága barátaim, jönnek válaszok, négyes gomb, hármas gomb, kettes gomb. Az igazság az, hogy aki a négyes gombot nyomta, neki van igaza. Ugyanis azt mondtuk, hogy amikor a szentély áll, akkor kétszeresen kell visszafizetni, ugye? Most nem áll a szentély, nincs ereje, nincs felhatalmazása a mostani Bézdinek, a mai zsidó bíróságnak ahhoz, hogy duplát kérjék vissza. Ezért maradt az egy, de amikor a szentély állt, akkor kétszeresen volt. Oké, következő kérdésem. Elmegyek egy esküvőre. Az esküvőn van kétering, van finom hami, sült csirke és krumpli. Sült csirke és krumpli le van téve egy tálba, egy közös tálba, és magammal vittem volna egy barátomat, aki szintén kapott meghívást az esküvőre. Figyeljetek! Melyik ételből az illető nem tudott eljönni, a barátom, és most én szeretnék elvinni a sült krumpliból, meg a sült húsból a barátomnak, aki otthon maradt, de azért szeretnék elvinni, mert megengedte az ő felesége, hogy elvigyek neki haza egy kis sült krumpli, meg egy sült húst. A többieket, hogy megengedik-e, a kételik tulajdonos, az mennyasszony, a vőlegény, ezt nem tudom. Szabad elvinni valamit az illetőnek. Tehát az ő felesége, az ellen jött barátom felesége engedte meg, hogy vigyek haza sült krumplit, sült húsit. Egyes gomb, nem szabad hazavinni. Kettes gomb, szabad hazavinni, de csak sült húst. Hármas gomb, szabad hazavinni, sült húst és sült krumplit egyaránt. Aha. Hát, barátaim, hát, biztosak vagytok ebben az egyesben? Van-e más vélemény, aki azt mondja, hogy nem az egyes? Nagy túrót szabad elvinni. Van-e más vélemény? Nem, most nem. Én csak azt kérdezem, hogy van-e más vélemény. Van, aki azt mondja, hogy esetleg nem az egyes helyes válasz. Én csak kérdezem. Kettes? Jó. Ne hagyjátok magatokat. Az egyes jó. Egyes volt a jó válasz. Nagyon jó. Barátaim, senkit nem érdekel, hogy mit mond a felesége, mit mond a cimbora. Eljöttél? Nem jöttél. Tudom, hogy szabad? Nem tudom, hogy szabad. Szigorúan tilos. Tehát nem jött el a pali, az illető, a barát. Nem tudom, hogy szabad elvinni neki, tilos. Ha azt mondja explicit, mind a két fél kimondja, vagy tegyük fel, a tulajdon, aki fizeti a cateringet, azt mondja, hogy szabad, akkor egész bizonyosan ő megegyezett a catering szolgáltatójával, aki a cateringet hozza vagy szolgáltatja, illetve kezdve elég nekem őt megkérdezni, és szabad lesz. Oké? Jó, 10 óra. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és mindenkinek jó éjszakát kívánok. Mi gyorsan megnézzük a kérdéseket. Egy pillanat, nézzük a kérdéseket. Itt nézzük, azt mondja, hogy... Jó. Szuper, Dani. Leírtad nekünk pontosan a törvény. Jó. Van egy kérdés, azt mondja a Gábor, mi a helyzet a zsarolással, amikor azzal szerez például Simon pénzt Ruventől, hogy félelmet kelt benne, és ami a Dubán félelmében önként adja át. Szigorúan tilos, Gábor. Szigorúan tilos. Azt mondja, ez csak a nők 3000 egyforma kabátból is tudják, hogy melyik az övék. Oké. Okay. Barátaim, én elmondom nektek, hogy voltam olyan helyen, ahol volt egy esküvő másárimban. Bocsánat, nem esküvő volt, egy sábesz, egy tics. Egyik rebe tartott egy ilyen nem szűk körül, egy egészen tág körül. Vagy egy széles körül, bocsánat, tág körül. Grécsi László. Szegény, ezt meghallotta volna. Lényeg az, hogy volt egy esküvő, ahol rengetegen voltak, és mindenki ugyanolyan kalapba jött, de ugyanolyan kalapba, ugyanúgy nézett ki. És az érdekes az, hogy egy apró cetlike mutatta azt mindösszesen belülről, hogy kié melyik kabát, vagy melyik kalap. Ez strádi voltam úgy, de hihetetlen. És azt mondják, hogy nem nagyon cserélik össze. Lájlattól mindenkinek jó éjszakát kívánok!